Rádióegyetem. Bioetika. Az élet értéke. Az igazságos egészségügyi rendszer lehetőségeiről. Bognár Gergely előadása.
Bognár Gergely vagyok, és bioetikával foglalkozom. Szeretném először is megköszönni Verának a meghívást erre az előadásra. És hát azzal szeretném kezdeni, hogy amiről beszélni fogok, az nem egy hagyományos bioetikai téma. Elsősorban az igazságosságról fogunk beszélni az egészségügyben, azokról az etikai problémákról, amelyek felmerülnek, amikor egészségügyi erőforrásokat osztunk el. És itt mondtam, ez nem egy tradicionális, klasszikus bioetikai téma, de mostanság egyre inkább, ahogy minden társadalom kénytelen szembenézni azzal, hogy az egészségügyi erőforrások egyre szűkösebbek, egyre nyomasztóbbak lesznek ezek a problémák. Tehát egy példával kezdeném akkor. Tegyük föl, hogy mi vagyunk a egészségügyi világszervezetnek egy orvoscsoportja, és az a feladatunk, hogy elmenjünk egy távoli szigetre, ahol védőoltásokat osztunk, egy védőoltás programot hajtsunk végre gyerekek körében. És a következőket kell tudni erről a szigetről. Ez egy kis sziget, összesen 1000 gyerek lakik rajta, akiknek szükségük van erre a oltásra. És ezeknek egy része a tengerpart mellett él, ahova egyszerű elmenni, felszállunk a hajóra, megérkezünk, kiosztjuk az beoltjuk őket, és elmehetünk. Pontosabban 800 gyerek él a tengerparton, és 200 gyerek pedig fennél a hegyekben. A probléma az, hogy a hegyekben nehezebb eljutni. Tehát, hogyha kiszámoljuk, hogy mennyibe kerülne ezeket a gyerekeket beoltani, akkor mondjuk $1 beoltani valakit, aki a tengerparton lakik, és $4 beoltani valakit, aki a hegyekben lakik. Na most $800 van összesen, és el kell döntenünk, hogy ebből a $800 hány oltást akarunk kiosztani. Az első lehetőség az, hogy azt mondjuk, hogy csak a tengerpartra megyünk el, tehát mondjuk legyen ez az A alternatíva, amikor is a tengerparttól leszállunk, és beoltjuk az összes gyereket, tehát azt jelenti, hogy 800 gyereket beoltunk a tengerparton, nullát a hegyekben. Összesen 800 oltást osztottunk ki a rendelkezésünkre álló forrásokból. A másik megoldás pedig az lenne, hogy azt mondjuk, hogy elosztjuk kétfelé a forrásainkat, 400 gyereket beoltunk a tengerparton, és 100-at a hegyekben. És ezzel ugyanúgy kimerítettük a rendelkezésünkre álló keretet, mint hogyha a másikat választanak. Ez a kérdés nagyon egyszerű, szerintetek melyiket hajtsuk végre? Az A programot, vagy a B programot? Ki mondja azt, hogy az A programot választ? Nincs helyes és helytelen válasz, ez nem egy matematikai probléma, aminek van egy megoldása, úgyhogy nyugodtan, bátran lehet szavazni. Ez a két lehetőségünk van. Nyilvánvalóan itt kétféle, legalább kétféle megfontolásunk van. Az egyik az, hogyha azok, akik azt gondolják, hogy az A programot hajtsuk végre, azok valami olyasmit gondolhatnak talán, hogy hát ez egy hatékonyabb program. 800 gyereket be tudunk oltani, 800 gyerek védett lesz attól a betegségtől, amire ez az oltás vonatkozik. Akik a B programot választják, azok esetleg úgy gondolkodnak, hogy na de mégiscsak van egyfajta méltányossági szempont, amit ugyanúgy figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy ez az A program egy meglehetősen egyenlőtlen program lenne, nem? Tehát csak azokat a gyerekeket érjük el, akiket könnyű elérni, mert olcsó beoltani őket. Tegyük föl, hogy ahogy a szigeten végrehajtottuk ezt a programot, fölhív minket az egészségügyi miniszter, és azt mondja, hogy szereztek még $800. Úgyhogy visszamehetünk, és folytathatjuk ezt a programot. Most két dolgot tehetünk, megint csak két lehetőségünk lesz. Az egyik alternatíva szerint felmehetünk végre a hegyekbe. Akkor ugye az azt jelenteni, hogy felmegyünk a hegyekbe, van $800, mind a 200 gyereket be tudjuk oltani, vagyis minden gyerek be lesz oltva ezen a szigeten. Ebben az esetben összesen kiosztottunk 1000 oltást, de minden gyerek védett lesz erre, ezzel a betegséggel szemben. Másik lehetőségünk ebben az esetben az az, hogy fogjuk ezt a $800, és beoltjuk a tengerparton lakó gyerekeket egy második betegség ellen, egy második fertőző betegség ellen. Tehát akkor összesen lesz ugye, megint csak a 800 gyereket oltjuk be, összesen 1600 oltást osztottunk ki, és ez a 800 gyerek ez mind a kétféle betegség ellen védett lesz. Sajnos a 200 hegyekben élő gyerek egyik ellen sem. Tehát azok, akik azt gondolták, hogy az A-t kell választanunk, azok mit gondolnak erről az új problémáról? Menjünk vissza, és a hegyekben is osszuk ki az oltásokat, vagy a második betegség ellen oltsuk be inkább a gyerekeket a tengerpart. Mi az, ami történt itt? Úgy tűnik, hogy az történt, hogyha interpretálhatom, hogy hogyan gondolkodtatok erről, hogy az első esetben azt gondoltátok, hogy a hatékonyság fontos dolog, 800 gyereket be tudtunk oltani a tengerparton, de most van még 800 dollárunk, amit el tudunk költeni, akkor viszont már valamiféle méltányossági szempontot is figyelembe kell venni. És így minden gyereknek ki tudunk osztani egy-egy oltást. Azok, akik, hát most ilyen itt nem volt, azok, akik ezt a második programot választották volna, azok nyilván úgy gondolkodtak volna, hogy a hatékonyság továbbra is fontos. Tehát függetlenül attól, hogy ez a 200 gyerek a hegyekben nem kapna oltást, 1600 oltást tudunk kiosztani, és ez a 800 gyerek mind a két betegséggel szemben védett lesz. Végezetül pedig azok, akik a B-t választották, ugyanezzel a problémával, vagy ugyanez történik az ő esetükben, tegyük föl, az egészségügyi miniszter telefonál, azt mondja, hogy szereztünk még 800 dollárt, el lehet költeni azt is. Ugye ebben az esetben, tegyük fel, az egyik lehetőség az, hogy beoltjuk a másik 400 gyereket, aki a síkságon lakik, és beoltjuk a másik 100 gyereket, aki a hegyekben lakik. Ugye, tehát ez esetben az lesz, hogy 800 gyerek be van oltva mind a tengerparton, és 200 a hegyekben, és megint csak minden gyereket beoltottunk. A másik lehetőség megint csak az, hogy beoltunk 800 gyereket a tengerparton. Ebben az esetben kicsit bonyolultabb, hogy mi lesz. Ugye az fog történni, hogy az első lépésben beoltottunk 400 gyereket a tengerparton, és 100 gyereket a hegyekben. Most beoltjuk mind a 800 tengerparton élő gyereket a második betegség ellen. Ebben az esetben ugye végül lesz 400 gyerek, aki mind a két betegség ellen be van oltva, 400 gyerek, aki csak a második betegség ellen van beoltva, és 100 gyerek, aki csak az első betegség ellen van beoltva. A B2 esetben ugye 1300 oltást osztottunk ki összesen, ugye az első esetben 500-at, a második esetben 800-at. Megint csak, hogyha interpretálhatom, hogy mit gondoltál, vagy hogy gondolkodtál erről, akkor úgy tűnik, hogy az első lépésben valamiféle méltányossági szempont volt fontosabb, tehát az, hogy gyerekek között valahogy egyenlően osszuk el ezeket az oltásokat, és a második lépésben fontosabb lett a hatékonysági szem. Tehát úgy tűnik, hogy három csoportra lehet osztani azokat, akik ilyen kérdéseken gondolkodnak. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy elsősorban a hatékonyságot kell figyelembe vennünk, amikor az egészségügyi erőforrások elosztásáról van szó. Tehát itt egy ilyen szituációban az a lényeg, hogy minél több oltást kiosszunk, minél több gyereket védetté tegyünk a betegségek ellen. Függetlenül attól, hogy lesznek olyanok, akik nem férnek hozzá majd a oltáshoz, vagy bármiféle más erőforrás. Másik fajta gondolkodás az, hogy azért az egészségügyben nem csak ez számít, hanem számít az is, hogy valamilyen értelemben méltányosan járjunk el. Tehát ez egy bonyolult kérdés, ez mit fog jelenteni? Mondhatjuk, hogy legyen mindenkinek egyenlő esélye ahhoz, hogy hozzájusson a ellátáshoz, vagy a védőoltáshoz, vagy a megelőző kezeléshez, stb. Vannak, akik csak a hatékonyságot, vannak, akik azt gondolják, hogy a méltányossága fontos, és a legtöbb ember azt gondolom, hogy azt gondolja, hogy mind a kettő fontos, hogy mind a méltányosság, mind a hatékonyság fontos, és hát ez lesz a problémánk ma, hogy hogyan lehet valahogy súlyozni, vagy összhangba hozni azt, hogy minél több jót akarunk létrehozni egészségügyi erőforrásainkkal, konkrétan minél inkább meg akarjuk védeni az embereket a betegségektől, vagy minél inkább segíteni akarunk a beteg embereken, illetve az, hogy megpróbáljuk egyenlően elosztani ezeket az erőforrásokat. Tehát három csoportja volt a válaszoknak. Na most mire jó egy ilyen példa? Elsősorban az az értelme ennek a példának, hogy megmutassa azt, hogy az egészségügyben mindig van és mindig is lesz szűkösség. Tehát a mi problémánk most gyakorlatilag az, hogy az egészségügyi erőforrások mindig végesek, mindig szűkösek. Miért van ez vajon? Egyrészt vannak ennek technológiai okai, a biológia és az orvostudomány fejlődésével egyre jobb műszerek, műtétek, gyógyszerek állnak a rendelkezésünkre, és egyszerűen nem tudjuk ezeket mindenkinek biztosítani. Egyre hosszabb ideig élnek az emberek, egyre több egészségügyi ellátásra van szükségük, ahogy előregednek a nyugati, de most már nem csak a nyugati társadalmak. Ezért elkerülhetetlen az, hogy az egészségügyi erőforrásokat valamilyen módon rangsoroljuk. Ezt úgy hívjuk, hogy prioritásképzés magyarul, egy ilyen csúnya szóval, ami gyakorlatilag abból áll, hogy megmondjuk, hogy melyek azok az erőforrások, amelyeket először, vagy melyek azok a kezelések, gyógyszerek, technológiák, amelyeket a legfontosabb biztosítani az embereknek, akár biztosítási alapcsomag során, és melyek azok, amelyeket esetleg megtagadhatunk, vagy nem nyújthatunk az embereknek. Ezek is hasznos dolgok lehetnek. A probléma éppen az, hogy mindig lesznek olyan technológiák, gyógyszerek, kezelések, amelyek amúgy hasznot hoznának a betegnek, csak egyszerűen nem tudjuk, a társadalom nem tudja ezeket biztosítani. Tehát nem csak az a probléma, hogy van szűkösség, és mindig is lesz szűkösség, hanem az is, hogy sokfajta szűkösség van az egészségügyi rendszerekben. Egyrészt a szűkösség az erőforrások, kimerül a gyógyszerkassa, nincs elég pénz az egészségügyi alapban, nincs elég gyógyszer, nincs elég szerv, amit át tudnánk ültetni, ezért a várólisták egyre hosszabbak, stb. Van szűkösség az időt tekintve is, amikor az ember orvoshoz megy, akkor nem jut be mindjárt az elején. Vannak várólisták, néha hónapokat vagy éveket kell várni, ez is a szűkösség egyik formája. Aztán vannak természetesen olyan formái is a szűkösségek, mint például a személyzet. Ugye Magyarországon nincs elég orvos és nincs elég nővér, ez megint csak azt eredményezi, hogy nem mindenki tud hozzájutni amúgy hasznos kezelésekhez vagy eljárásokhoz. És azért is van mindig szűkösség, és azért is lesz mindig is szűkösség, mert az egészség az nem az egyetlen egy fontos dolog. Tehát kormány mondjuk költségvetést csinál, akkor nem csak azt kell mérlegelni, hogy hogyan lehet minél jobban kielégíteni az egészségügyi igényeket vagy szükségleteket, hanem azt is mérlegelnie kell, hogy az egészségügyet és mondjuk az oktatást vagy a közlekedést hogy hasonlítsa össze, és ez azt is jelenti, hogy nem tudjuk kielégíteni majd a minden igényeket. Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, amiben nem lenne szűkösség, és nem is lesz. Tehát ezért ez a rangsorolás vagy a prioritásképzés az megkerülhetetlen. Másrészt pedig különösen problematikus a rangsorolás, amikor az egészségügyről van szó. Ugye a gyerekek példájában valahogy ezt próbáltam érzékeltetni. A legtöbb társadalom az úgy gondolkodik, hogy bizonyos mértékű egyenlőtlenség az elfogadható, amíg ez mondjuk a jövedelmeket illeti. Azt gondoljuk, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek legalábbis bizonyos korlátok között rendben vannak, hiszen vannak, akik szerencsésebbek, tehetségesebbek, ügyesebbek, stb. De teljesen másképp gondolkodunk arról, amikor az egészségügyről van szó. Azt gondoljuk, hogy az egészségügyben meglévő egyenlőtlenségek azok sokkal súlyosabb erkölcsi problémát jelentenek, mint mondjuk a jövedelmi egyenlőtlenségek. Részben ezt azért gondoljuk, mert azt gondoljuk, hogy az embereknek jogos igényük van a társadalomban szemben, amikor az egészségügyi szükségletekről van szó. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy szeretnék elmenni a Bahamákra nyaralni, és ehhez a társadalom segítségét kérem, a társadalom segítsen nekem ebbe is, biztosítja a fedezetit ennek, akkor nyilván legtöbben azt mondanák, hogy szó se lehet ilyesmiről. De amikor azt mondom, hogy súlyos allergiám van, vagy cukorbeteg vagyok, akkor intuitív egészen másképp gondolkodunk erről, azt gondoljuk, hogy az embereknek igenis van igényük a társadalomra, egy társadalom nem hagyhatja magára azokat, akik betegek, valamilyen módon segítenie kell őket. Tehát van egyfajta erkölcsi különbség, amikor az egészségügyről beszélünk, és amikor más területekről beszélünk. Tehát odáig jutottunk, hogy mind a hatékonyság, mind a méltányosság fontos, és ezért valamilyen módon ezeket súlyozni kell, össze kell vetni, valamilyen módon mind a kettőnek teret kell adni a politikánkba. És kétfajta olyan válasz van, ami nem jó, amikor erről a méltányosság, hatékonyság átváltásról beszélünk. Az egyik válasz az, amit néha hall az ember, hogy hát az egészség az olyan dolog, amihez jogunk van. Ez igazából nem csak hatékonyság, méltányosság, hanem jogok kérdése az, hogy az egészségügyi forrásokat az embereknek eljuttassuk. Megtalálható ez a nézet például nemzetközi dokumentumokban, az Egészségügyi Világszervezetnek van egy-két olyan dokumentum, amiben mintha valami ilyesmiről lenne szó. Ez azért nem jó nézet, mert még hogyha azt is gondoljuk, hogy az embereknek joguk van az egészségügyi ellátásra, az előbb elmondottak alapján sosem fogjuk tudni kielégíteni ezeket az igényeket, legalábbis nem tudjuk mindeni esetben kielégíteni. De nem akarjuk azt mondani, hogy ebben az esetben folyamatosan jogot sértünk. Ugye, hogyha azt mondja a társadalom, hogy mondjuk olyan rákbetegek esetében, akiknek mondjuk már csak egy vagy két hónapjuk van hátra, amit esetleg kitolhatnánk még néhány héttel valamiféle rendkívül drága gyógyszerrel, nem akarjuk azt mondani, hogy az jogsértés, hogy ilyen esetben azt mondja a társadalom, hogy nem fogjuk fedezni ezt a költséget. A másik probléma, amit szintén lehet hallani, ugye a másik válasz, ami szerintem nem működik, az inkább nem a jogászoktól, hanem a közgazdászoktól szokott jönni. A közgazdászok gyakran azt mondják, hogy az ő feladatuk az, hogy megmondják azt, hogy mi a hatékony. Tehát egy ilyen példában mondjuk megmondják azt, hogy a 800 gyereknek a beoltása lenne a hatékony megoldás, de mivel ők nem akarják senkire ráerőltetni az ő etikai nézeteiket, ezért azt, hogy hogyan vehetjük figyelembe a méltányosságot, azt inkább ráhagyják a politikusokra. Ugye a politikusok azok, akiket megválasztottunk, és a politikusoknak kell meghozni ezeket az etikai döntéseket. A közgazdászok gyakran azt mondják, hogy ők nem akarnak ezekbe belefolyni, őket csak a technikai jellegű problémák érdeklik, vagyis a hatékonyság problémája. Na most, hát ezzel a válaszal az a baj, hogy butaság. Mert, mint ahogy láttuk, az önmagában etikai kérdés, hogy a hatékonyságot hogyan is kezeljük, mennyibe vegyük figyelembe. De azért is, mert ugye se a közgazdások, se a filozófusok amúgy se tudják senkire rákényszeríteni a saját akaratukat. Tehát azt mondani, hogy mi nem akarunk etikai kérdésekben állást foglalni, mert ezzel valamiféle, ez nem lenne demokratikus dolog, és a politikusoknak kell meghozni ezeket a döntéseket. Ezzel igazából nem segítünk a politikusoknak, akiknek azért segítene az, hogyha megértenék azokat az etikai dilemmákat, amik ilyen problémák során felmerülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy elkerülhetetlen az, hogy gondolkodjunk arról, hogy a hatékonyság és a méltányosság hogyan értelmezhető etikailag. És akkor szeretnék most a hatékonyságról beszélni egy kicsit, és hogy ez emögött milyen fajta etikai megfontolások, milyen fajta etikai elméletek lehetnek. Ugye megint csak azok, akik azt gondolták, hogy az A válasz az első esetben a jobb, ők azt gondolják, hogy a hatékonyság fontos, és sok egészségügyi közgazdásznak is valami ilyesmi a véleménye. És a háttérben meghúzódó etikai elmélet, azt szokás mondani, az a haszonelvűség. A haszonelvűség azt állítja, hogy az az etikai nézet, ami azt mondja, hogy az a helyes cselekedet, ami maximalizálja a társadalmi összhasznosságot. Vagyis, hogyha az összhasznosságot úgy értelmezzük, mint a társadalmi jó, vagy a közjó, akkor az a helyes etikai cselekedet, ami a legjobban előmozdítja ezt a jót. A hasznosság gyakorlatilag itt nem más, mint a jónak valamiféle matematikai reprezentációja. Ugye szükséged van valami mértékre, hogyha egy haszonelvű gondolkodó vagy, miután maximalizálni szeretnéd ezt a társadalmi jót, a hasznosság az a matematikai mennyiség, ami reprezentálni fogja majd ezt a jót. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, de igazából nagyon egyszerű dologról van szó. Gondolhatjuk azt, hogy ami fontos, vagy ami jó, az mondjuk a boldogság. Ugye a klasszikus haszonelvű gondolkodók ezt gondolták, ők azt gondolták, hogy a legfontosabb dolog a boldogság, egy haszonelvű filozófia pedig a boldogságot fogja maximalizálni majd a társadalomban. A boldogságot ahhoz, hogy maximalizálni tudjuk valamilyen módon, matematikailag reprezentálnunk kell, és ez lenne a hasznosság. Most ez a mi szempontunkból egy picit érdekes, de nem annyira érdekes. Az érdekes az, hogy egy haszonelvű elméletnek három komponense vagy összetevője van, egy értékelmélet, tehát ami mi az, hogy társadalmi jó, klasszikus változataiban ez lenne a boldogság, vagy a vágyak kielégülése. Utána egy másik eleme egy haszonelvű elméletnek az, amit csúnya szóval úgy mondhatunk, hogy aggregáció, ami egyszerűen azt jelenti, hogy az egyéni boldogságok, vagy az egyéni jó az összeadható, azt össze tudjuk adni, és ki tudjuk számolni, hogy társadalmilag ez mennyi jót jelent. És végül is a következmény elvűség a harmadik összetevője egy haszonelvű elméletnek. A következmény elvűség pedig egyszerűen azt jelenti, hogy egy cselekedet, vagy egy politika erkölcsi megítélése, az semmi máson nem múlik, mint a következményein. Semmi más nem fontos. Na most, amikor az egészségügyről beszélünk, ugye most visszaménve az értékelmélethez, akkor az egészségügyről beszélünk, akkor abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell arról vitatkoznunk, hogy a boldogság-e az, ami a legfontosabb, vagy a vágyak megvalósítása az, ami a legfontosabb, hiszen az egészségügyben, ami minket érdekel, az elsősorban az egészség. És ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ki tudjuk számolni, hogy mennyi lenne, milyen politikával, vagy milyen intézkedésekkel tudnánk legjobban az egészséget előmozdítani a társadalomba, ahhoz valamilyen módon matematikailag reprezentálnunk kell az egészséget, vagyis meg kell tudnunk számolni, hogy mit jelent az, hogy valaki jó, kevésbé, vagy inkább egészség. Ami néha egyszerű lehet, hogyha mondjuk nekem fáj a fejem, és másnak nem, akkor nyilván én kevésbé vagyok egészséges, legalábbis abban a pillanatban, mint az a személy. De valójában, amikor az egészségről van szó, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan tudjuk mérni az egészséget. Gondoljunk arra, hogy valaki vak, vagy valaki süket, akkor mit tudunk erről mondani? Ki az egészségtelenebb? Kinek van súlyosabb egészségi állapota? Vagy hogyha valaki mondjuk cukorbeteg, vagy valaki súlyos allergiás, ezeket hogyan lehet összehasonlítani? Az egészségügyi közgazdászoknak a válasza erre az volt, hogy általában az, hogy nem magát az egészséget kell mérnünk, hanem azt kell mérnünk, hogy az egészség mennyire értik. Ez alatt általában azt értik, hogy azt kell mérnünk, hogy az egészségnek milyen hatása van az életminőségre. Tehát, hogyha mondjuk össze akarjuk hasonlítani a süketséget, meg a vakságot, vagy a cukorbetegséget és a súlyos allergiát, akkor azt kell megnéznünk, hogy mennyivel nehezebb súlyos allergiával élni, mint mondjuk cukorbetegséggel élni, vagy mennyivel nehezebb, vagy mennyivel jelent nagyobb egészségi terhet mondjuk süketnek lenni, vagy vaknak lenni. Tehát a lényeg az, hogy az egészségnek az életminőség közösségre gyakorolt hatása az, ami érdekes. És ez az, amit megpróbálunk mérni, ahhoz, hogy aztán később ki tudjuk számolni, hogy az egészségügyi beavatkozások, szolgáltatások azok mennyire hatékonyak. Hogy lehet ezt mérni? Hát általában ezt úgy mérik, hogy összehívnak egyetemi hallgatókat, mert ők a legolcsóbb kísérleti alanyok, és mindenféle feladatot adnak nekik, és a feladatra adott válaszokból kiszámolják azt, hogy milyen értékítéleteket hoznak különféle egészségi állapotok között. Tehát például tegyük föl, hogy valamiféle betegségről van szó, akkor megkérdezik például azt, hogy ha 10 évig tartana ez a betegség, tehát ez valami krónikus betegség, akkor hány egészséges életévet lenne hajlandó az ember föladni azért, hogy elkerülje ezt a krónikus betegséget. Ez esetben azt mondjuk, hogy, vagy a legtöbb ember azt mondaná, hogy bizonyos időt hajlandó lenne feláldozni azért, hogy ne kelljen egy betegséggel együtt élnie. Mondjuk tegyük föl most ne betegségről beszélve, hanem mondjuk valakinek bottal kell járnia. Azt mondja, hogy hajlandó lenne mondjuk 1,5 évet föladni azért 10-ből, hogy elkerülje azt, hogy neki a jövőben bottal kell járnia, akkor ezzel egy értékítéletet tett arról, hogy hogyan váltja hát az egészséges, a teljes egészségállapotát és azt a egészségi állapotot, amikor botra szorul. Vagy megkérdezhetjük azt is ezektől a kísérleti alanyoktól, hogy milyen halandósági kockázatokat lennének hajlandók vállalni azért, hogy elkerüljenek egy bizonyos betegséget. Megint csak mondjuk valaki azzal áll szembe, hogy a jövőben, élete hátralevő részében nem tud önállóan sétálni, hanem botra kell támaszkodnia, akkor esetleg azt mondja, hogy hajlandó lennék 0,16% kockázatot vállalni azért, vagy 16%-nyi kockázatot vállalni azért, hogy elkerülhessem ezt. Ugye a 16% kockázat az azt jelenti, hogy most azonnal meghal az illető. Tehát ezeket végül is arra kényszerítjük rá az embereket, hogy valamit mondjanak arra, hogy relatíve hogyan értékelik ezeket a különféle állapotokat, különféle betegségeket, és ebből ki tudunk hozni egy ilyen rangsorolást. És általában ugye, amikor például az első példában azt kérdeztük, hogy mennyi időt hajlandók feladni, a második példában azt kérdeztük, hogy mekkora kockázatot hajlandók vállalni. Ezeket be lehet skálázni, tehát ábrázolni lehet őket egy 1 és 0 közötti skálán, ami legyen ez, tehát itt van 0, és itt van 1, ahol az 1 lenne a teljes egészség, tehát amikor valaki teljesen egészséges, a 0 pedig az a egészségi állapot, ami ugyanolyan rossz, mint a halál, vagy magyarul a halál, egyszerűsítve. És akkor ez, amikor az embereket ilyen kérdésekkel zaklatjuk, akkor ugye valamit fognak mondani arról, hogy mondjuk a fejfájás, vagy a migrén az valahol itt van, a cukorbetegség az valahol itt van, a paraplégia az valahol itt van, stb. Tehát ezeket be lehet így mérni. És ennek az az előnye, hogy így egy matematikai mennyiséget kaptunk arról, hogy mennyire értékesek egyes egészségi állapotok, vagyis magyarul kaptunk egy értékelmélet. És ezeket az értékeket most már össze is fogjuk tudni adni, hiszen hogyha sok embert megkérdezünk, akkor ebből ki fog jönni valamiféle átlag arról, hogy a társadalom azt gondolja, hogy mondjuk süketnek lenni valamivel jobb, mint vaknak, és pont azt is meg tudjuk mondani, hogy mennyivel gondolja a társadalom, hogy ez két betegség egymáshoz viszonyítva mennyire jó. Tehát még azt is meg tudjuk mondani, hogy hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz. Ami megint csak azt jelenti, hogy össze tudjuk majd ezeket adni, és csak a betegségeknek az életminőségre gyakorolt hatására vagyunk kíváncsiak, következményekre vagyunk kíváncsiak, ezért van végül is egyfajta haszonelvű elméletünk arról, hogy mi a hatékony az egészségügyben. Ezt ezt a mértéket úgy hívják, hogy kváli, ami magyarul életminőséggel súlyozott életéveket jelent, vagy ami hasonlót. Tehát gyakorlatilag nem csináltunk mást, mint az egészséget operacionalizáltuk valamiféle matematikai mennyiséggé, és ez nagyon hasonló, mint amit a klasszikus haszonelvű filozófusok csináltak, amikor azt mondták, hogy a boldogságot mondjuk is lehet valami hasonlóképpen operacionalizálni, bár ez senkinek nem sikerült igazából. És utána a haszonelvű politikusnak nincs más dolga, mint hogy kiszámolgassa azt, hogy a különféle politikák mekkora életminőség javulással járnak majd, és azt válassza, ami a legjobb. Az első probléma ezzel kapcsolatban ugye a következő. Kit kérdezzünk meg arról, hogy mondjuk mennyire rossz süketnek lenni, vagy mennyire rossz ágyhoz kötve élni? Azokat, akiknek tapasztalatuk van ezekről az állapotokról, tehát átélték azokat, az illető betegségben szenvednek, vagy az illető fogyatékossággal szenvednek, vagy pedig csak a társadalomból vegyünk egy mintát, és akkor nézzük meg, hogy a társadalom mit mond. És itt ugye az a probléma, ugye ez lesz az első számú problémánk, hogy más válaszokat kapunk, amikor más embereket kérdezünk meg. Tehát amikor a betegeket kérdezzük meg, akkor tipikusan más választ adnak arról, hogy nekik mekkora életminőség életminőséggel, életminőség romlással jár egy betegség, mint amikor csak megkérdezzük az utca emberét. Például megkérdezünk süketeket arról, hogy mekkora életminőség romlással jár az, hogy nem hallanak, akkor általában ők az sokkal kevésbé. Tehát mondjuk valahova azt mondják, hogy ők valahol itt van, míg hogyha megkérdezzük az utca emberét, vagy valamiféle statisztikai mintát veszünk a társadalomból, akkor ők mondjuk azt mondják, hogy az itt len van. Tehát amikor betegségekről van szó, akkor tipikusan azok, akiknek nincs első kézből származó tapasztalatuk a betegségről, azok azt gondolják, hogy ez kevésbé rossz, vagy azt gondolják, hogy ez sokkal rosszabb, mint azok, akiknek tapasztalatuk van a betegségről. Egyetlen kivétel van ebből, az pedig a mindenféle mentális betegség, depresszió, skizofrénia, stb. Ott azok, akiknek tapasztalatuk van róla, azok azt gondolják, hogy ez sokkal rosszabb, mint ahogy a társadalom gondolja. És ez azért van valószínűleg, ugye ez egy ilyen pszichológiai kérdés is, mert az emberek adaptálódnak a betegségükhöz, tehát különösen, amikor egy krónikus kondícióról beszélünk, vagy egy fogyatékosságról beszélünk, akkor az emberek megtanulnak együtt élni azzal, és ezért másként fogják megélni azt a mindennapokban, mint hogyha mi csak gondolkodunk arról, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk süketek lennénk. És az adaptáció miatt ők azt gondolják, hogy ez kevésbé rossz, ők már stratégiákat alakítottak ki arra, hogy hogyan tudnak mégis funkcionálni ezekkel a betegségekkel, stb. Miért probléma ez? Hát mert egyrészt azt gondoljuk, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, vagy a társadalom arra kíváncsi, hogy mennyire rossz mondjuk süketnek lenni, akkor nyilván figyelembe kéne venni az, hogy mit mondanak azok, akik tudják, hogy milyen süketnek lenni. Emiatt azt gondoljuk, hogy akkor lehet, hogy őket kellene megkérdezni, és akkor mondjuk ezt az értéket kell figyelembe venni. A probléma ezzel az, hogy ha ezt tesszük, akkor a süketség sokkal, vagy bármilyen ilyen kondíció sokkal kevésbé lesz fontos, mint hogyha a társadalmat kérdezzük meg úgy en bloc, vagyis egy mintát kérdezünk meg. Hiszen azért, mert ezek az emberek már adaptálódtak ezekhez a betegségekhez, ezért sokkal kevésbé fontos az, hogy megelőzzük azt, vagy hogy gyógyítsuk azt, vagy hogy egyáltalán költsünk rájuk. Ez érthető, hogy ez miért probléma? Tehát, hogyha a társadalmat kérdezzük meg, mondjuk megint a süketség legyen a példa, akkor azt mondják, hogy a süketség az egy nagy életminőség romlással járó állapot, ezért nagyon fontos az, hogy forrásokat használjunk fel arra, hogy elkerüljük, hogy meggyógyítsuk, hogy megelőzzük, stb. Hogyha azt veszük figyelembe, hogy mit mondanak azok, akik már adaptálódtak hozzá, akik azt mondják, hogy ez sokkal kisebb életminőség romlással jár, akkor ebből az következne, hogy a társadalomnak azt kellene gondolnia, hogy sokkal kevésbé fontos elkerülni, megelőzni, gyógyítani a süketséget, mint azt gondolná az ember. Ez egy nagy és megoldatlan probléma az, amikor megpróbáljuk operacionalizálni, megpróbáljuk megmondani azt, hogy mennyit ér az egészség. Hogy lesz ebből akkor társadalompolitika? Tehát hogyan jutunk el a hatékonysághoz ebből? Azt mondtam, hogy ezt a kválit, ezt a életminőséggel súlyozott életéveket használjuk, mint azt, amit maximalizálni akar egy haszonelvű döntéshozó vagy politikus. Természetesen a költségek is fontosak, és amikor a költségeket is figyelembe veszük, és szerintem ezt már hallották sokan itt, akkor beszélünk költség-haszon elemzésről. Ez tipikusan az, amit az egészségügyi közgazdászok csinálnak. Nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy ugye most már van valamiféle mérés, mértékünk, van valamiféle mennyiségünk, ami az életminőséget reprezentálja, de ugye az is számít, hogy mekkorák a költségek. Tehát az is számít, hogy mennyit kell költenünk arra, hogy valami egészségjavulást, vagy valami állapotjavulást elérjünk. És ezt egy hányadossal szokás megadni, ahol egyszerűen összevetjük a költségeket, mondjuk forintba, vagy dollárba, vagy euróba kifejezve, valamiféle egységnyi értékkel, ami ez a kváli lehet. Tehát mondjuk leegyszerűsítve egy életév, vagy egy egészségben eltöltött életév. Ugye az lenne itt a lényeg, hogy ez a hányados minél kisebb legyen. Vagyis ezt egyszerű belátni, hogyha van egységnyi költségünk, mondjuk egy forint, akkor ugye ebből minél több egészségjavulást akarunk elérni, ez a haszonnak itt az egysége, és ugye minél nagyobb lesz itt a nevező, annál kisebb lesz az egész hányados, annál költséghatékonyabbnak számít valami. De vegyünk egy egyszerű példát az életmentésről. Tehát tegyük föl, hogy van kétfajta programunk, az egyik program az mondjuk 1000 életet megmentene, és 5 millió forintba kerül. És van egy másik program, tehát ez az első program, van egy másik programunk, ami 1200 életet mentene meg, és 6 millió 120 ezer forintba kerül mondjuk. Melyik a költséghatékonyabb a kettő közül? 1000 életet ment meg az első program, de 5 millió forintba kerül, 1200 életet ment meg a második program, de 6 millió 120 ezer forintba kerül. Ugye itt egy élet megmentése 5000 forintba kerül, itt pedig 5100-ba, ha jól számolok. Ami azt jelenti, hogy ugyan az első programban kevesebb ember életét mentettük meg, de mégiscsak költséghatékonyabb volt. A második, hiszen ugyan több ember életét mentettük meg a második programon, de ez mégiscsak kevésbé költséghatékony, mert többet költöttünk egy egységre, ami ebben az esetben az életmentés volt. Tehát az egészségügyi közgazdászok azt mondják, hogy a hatékonyság az valójában ennek a költséghatékonyság vagy költségegység hányadosnak a figyelembevételét követeli meg. Ugye ez alapján meg tudjuk mondani, hogy különféle orvosi beavatkozások, népegészségügyi programok, stb. Stb. Mennyibe kerülnek és mennyi hasznot hoznak létre. És amikor pedig aztán arra kerül a sor, hogy létre, hogy megalkossuk az egészségügyi költségvetésünket, akkor az a lényeg, hogy minél költséghatékonyabb programokat rakjunk bele. Mondjuk vegyük a gyógyszerkasszának a költségvetését. A gyógyszerkasszának elvileg azokat a gyógyszereket érdemes minél jobban támogatni, amelyek minél kevesebb költséggel, minél nagyobb életminőségjavulást képesek elérni. Vagy azokat a műtéteket kell támogatnunk, amelyek minél kisebb ráfordítással, minél nagyobb életminőségjavulást képesek elérni. A gyakorlatban ez hogy néz ki? A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy megint csak visszatérünk ahhoz a szóhoz, hogy rangsorolás, hogy a költséghatékonyság hányados szerint rangsorolni tudjuk a különféle gyógyszereket, beavatkozásokat, műtéteket, preventív programokat, stb. Tehát mindenféle olyan erőforrást, amit eloszt az egészségügy, és ugye minél költséghatékonyabb valami, annál magasabb helyre kerül ezen a listán, és elindulunk lefelé, és addig fogjuk ezeket finanszírozni, amíg ki nem merül a költségvetésünk, vagy a ráfordítható forrásunk, illetve amíg el nem érünk egy olyan küszöbhöz, ami felett azt mondja a társadalom, vagy a politikus, vagy az etikus, vagy filozófus, hogy az már nem éri meg. Tehát van egy bizonyos pont, amikor egy egységnyi, mondjuk egy egészséges életév létrehozása, az már túl sokba kerül a társadalomnak. Most az az ország, ahol ezt a legkövetkezetesebben alkalmazzák, az Nagy-Británia, ahol ezt kitalálták eredetileg, ahol ugye Angliában az adófizetők finanszírozzák az egészségügyi rendszert, nincs külön egészségügyi kassa, a költségvetésből megy, és van egy szervezet, amely kiszámolja azt, hogy egy gyógyszer, beavatkozás, műtét, stb. Mennyibe kerül, és van egy küszöbérték, ameddig hajlandó ezt finanszírozni. És afölött azt mondja, hogy nem éri meg a brit társadalomnak az, hogy finanszírozzunk bármit. Ez a küszöb, mit gondoltak, mekkora ez a küszöb? Tehát ugye itt az a kérdés, hogy hol van az ráfordítás, ami fölött azt mondja, tehát ami mondjuk azt mondjuk, hogy egy egészséges életévet létre tudnánk hozni mondjuk egy gyógyszerrel, vagy egy műtéttel, egy beteget megmentene egy évre és egészséges lenne, vagy egy gyógyszer, amit beadnánk, az egy egészséges életévet létrehozna. A brit kormány azt mondja, hogy 30 ezer fontit hajlandó erre áldozni, az kb. 15 millió forint. Magyarul egy egészséges életévnek az ára az 15 millió forint körülbelül. A svéd rendszerben ott ilyen 30-50 ezer euró per egészséges életévez, ami kb. 10-12 millió forintra jön ki. Tehát magyarul itt arról van szó, amikor a hatékonyságról beszélünk, és a hatékonyság alapján próbáljuk elosztani az egészségügyi forrásokat, hogy van egy bizonyos küszöb, 30 ezer font, 50 ezer euró, stb., ameddig hajlandóak vagyunk egy életévet megvásárolni. A legegyszerűbb ezzel úgy gondolkodni, hogy azt hiszem ez a legszemléletesebb példa, amikor olyan rákbetegekről beszélünk, akik amúgy már meghalnának, de vannak bizonyos gyógyszerek, amivel még mondjuk egy évet el lehet érni. Ez az év természetesen valószínűleg valahol itt lent lesz, tehát itt nem egy egészséges életévet számunk, hanem mondjuk 0,3-szor egy év. De nyilván, hogyha az a 0,3-szor egy év, az mondjuk túl sokba kerül az egészségügyi rendszernek, akkor az egészségügyi rendszer azt mondja, hogy nem hajlandó finanszírozni azt a gyógyszert, és így a beteget hagyják meghalni. Híres példája ennek például van egy Provenge nevű prostatarák gyógyszer, amiről most néhány hete pedig Amerikában általában ezt nem szokták így legalábbis ennyire expliciten kiszámolni, hogy minek mekkora a költsége. Ez a gyógyszer, ez egy prostatarák gyógyszer, ami 4 hónapra meghosszabbítja a betegek életét, átlag 4 hónapra, és 93 ezer dollárba kerül egy ember, ez 20 millió forint. És ugye az amerikai Amerikában máshogy néz ki az egészségügyi rendszer, de a kormányzatnak, a szövetségi kormányzatnak a ezzel foglalkozó hivatala azt mondta, hogy nem hajlandó ezt az állami egészségügyi programba finanszírozni, mert egyszerűen nem éri meg 4 hónapnyi életet megvásárolni 93 000 dollárért. Túl sokba kerül. A problémája ennek, ez egy ilyen elég utilitarista haszonelvű megközelítés nyilván, tehát a méltányosságot még be se hoztuk, akkor hagyj beszéljek néhány problémáról, ami ezzel fölmerül. Az első probléma, vagy most már második problémánk, az hát lehet úgy hívni, hogy a fogtömés kontra vakbélműtét problémája. A 90-es évek elején Oregon államban, az Egyesült Államokban megpróbáltak egy reformot végrehajtani. Ennek az egészségügyi reformnak az volt a lényege, hogy megpróbáltak a biztosítási alapcsomagot belerakni azokat a kezeléseket, amelyek a legköltséghatékonyabbak, és utána felállítottak egy listát, és azt mondták, hogy az állami, a helyi állami biztosítási csomagban van egy bizonyos pont, ami fölött, vagy ami fölött már valami nem költséghatékony, és azt nem fogjuk finanszírozni. Ez a reform, ez teljesen elbukott, amikor rájöttek az emberek, illetve a sajtó rájött arra, hogy például a fogtömés az előbbre került ezen a rangsoroláson, mint a vakbélműtét. Ugye miért történhetett ez meg? Hát azért, mert a fogtömés, ugye az embernek fáj a foga, ugye az valamiféle életminőség romlással jár, de utána ugye egy egyszerű fogtöméssel, ami egy olcsó beavatkozás, viszonylag olcsó beavatkozás, teljesen vissza lehet hozni egészséges szintre. Míg, hogyha valakinek vakbélműtétje van, akkor hogyha nem hagyják végre a műtétet, akkor ugye meghal a beteg, tehát ez egy hatalmas nagy életminőség romlás lenne. De ugyanakkor több millió embernek van szüksége fogtömésre, és viszonylag kevés embernek van szüksége vakbélműtétre. Tehát, ha kiszámoljuk, hogy mennyire éri meg a társadalomnak a fogtömést vagy a vakbélműtétet finanszíroznia, akkor ugye az jön ki, hogy mivel nagyon sok embernek van szüksége fogtömésre, ezért ugye amikor ezeket összeadjuk, ezeket az életminőség javulásokat, akkor kijön az, hogy ez sokkal többet ér, mint hogy mondjuk évente néhány embernek szüksége van vakbélműtétre, pedig azok, akiknek vakbélműtét kellene, azok hát amúgy meg fognak halni. És akkor ugye hatalmas volt a társadalom ellenkezése, azt mondták, hogy hát nem lehet ezeket a döntéseket így meghozni, nem mondhatjuk azt, hogy egy fogtömés többet ér a társadalomnak, mint egy vakbélműtét, hiszen még az előbbi az csak valamiféle kellemetlenséggel és fájdalommal jár, az utóbbi az ugye arról szól, hogy valakinek az életét megmentjük-e vagy nem. Vannak filozófusok, akik azt mondják, hogy ez egy teljesen jogos etikai érv, nem áldozhatjuk be, vagy nem mondhatjuk azt, hogy egyeseket hagyunk meghalni azért, hogy másoknak triviális, vagy sok más embernek triviális, vagy kis hasznot létrehozzunk. Tehát egyrésztről gondolhatjuk azt, hogyha még sok fogat is be tudnánk tömni, azért sem nem mondhatjuk azt, hogy a vakbélműtétnél fontosabb a fogtömés. Másrésztről viszont mondhatjuk azt, és erre a problémára nincs jó megoldás szerintem, de másrésztről mondhatjuk azt, hogy azért a házi orvosok évente kiosztanak több millió darab fejfájás elleni gyógyszert. Ebből az következne, hogy akkor ők etikailag valami rossz dolgot, erkölcsileg valami rossz dolgot csinálnak, hiszen ahelyett, hogy a fejfájás elleni gyógyszerekre használnák a társadalmi forrásokat, ahelyett éppen kimehetnének és megmenthetnének emberi életeket. Tehát ez egy, sokan gondolják, hogy ezzel az egész utilitarista megközelítéssel ez egy nagy probléma, hogy hajlandó beáldozni egyesek életét azért, hogy sok-sok más embernek kisebb hasznokat hajtson. Másrésztről viszont, hogyha belegondolunk, akkor lehet, hogy ez önmagában nem egy elfogadhatatlan dolog. Érthető, hogy mi a probléma itt, ugye a fogtömés és a vakbélműtét között. Egy harmadik probléma, és ez az előbb már előkerült, az, hogyha azt nézzük, hogy mekkora életminőségi javulást tudunk létrehozni mondjuk egy orvosi beavatkozástól, vagy akár egy életmentő műtéttel, akkor hát bizony úgy néz ki, hogy minél fiatalabb valaki, annál jobban meg fogja érni a beavatkozás. Szerintem az előbb elmondtam, hogy az életévekre vagyunk kíváncsiak. Tehát, hogyha van mondjuk egy betegünk, aki 60 éves, és hogyha nem hajtjuk végre rajta a műtétet, akkor most meg fog halni, és van egy betegünk, aki 20 éves, és nem hajtjuk végre rajta a műtétet, akkor meg fog halni, akkor ugye ez azt mondaná ez a fajta etikai elmélet, hogy természetesen a 20 éves életét kell megmentenünk, hiszen jó esetben még 50-60 évet elélne, míg a 60 évesnek mondjuk a várható élettartama még 20-25 év. Tehát úgy tűnik, hogy minél fiatalabb valaki, annál fontosabb a számára biztosítani az egészségügyi forrásokat, és ez azért is fontos kérdés, mert az átlagemberek, tehát hogyha veszünk bárkit, akkor a az egész életünkben a magunkra vagy a ránk fordított egészségügyi kiadásoknak a kétharmadát az utolsó egy-két évben használjuk fel. Tehát amíg fiatalok vagyunk, addig általában a legtöbb ember nagyon kevés egészségügyi forrást használ. Amikor idősek leszünk, akkor és különösen az utolsó egy-két évben használjuk fel a legtöbbet. Tehát sokan kifogásolják azt, hogy rendben van, hogy az hatékonyabb lenne, hogy itt a fiatalokat előnyben részesíteni egy ilyen maximalizáló etikai elmélet, de ez valamiféleképpen diszkriminatív. Ez diszkriminál az idősek ellen, diszkriminál az életkor szerint. De itt az a probléma, hogy diszkriminálunk-e akkor, amikor azt mondjuk, hogy van egy bizonyos életkor, mondjuk, ami fölött esetleg nem annyira fontos az, hogy valaki egy egészségügyi ellátást megkapjon. Például vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy van egyfajta, ezt úgy hívják magyarul, legegyszerűbb úgy fordítani, hogy méltányos játékidő elmélet. Tehát mint egy foci meccsen, hogy van egy bizonyos játékidő, amire minden embernek joga van, vagy igénye van. Ez mondjuk legyen 70 év. De amikor valaki elérte ezt a méltányos játékidőt, már elérte a 70. évét, akkor azután a társadalom már azt gondolja, hogy ő eleget élt, nem lenne fair az, hogy ráköltsük ezeket az egészségügyi erőforrásokat, amikor vannak fiatalabbak ott, és ezért mondjuk 70 év fölött olyan műtéteket, amelyek egészségjavulásra irányulnak, nem finanszírozunk, fájdalomcsillapítást, a élet kényelmesebb ételét, stb. Igen. Tehát mondjuk magyarul, amikor valaki 70 év fölött kap el egy rákos betegséget, akkor nem fogunk agresszív kemoterápiát alkalmazni, azt mondjuk, hogy egyszerűen csak fájdalomcsillapítunk, hiszen a társadalomnak sokkal többet ér az, hogyha azok, akik még nem érték el a 70 évet, és ugyanilyen betegségre szenvednek, hogy ők kapják meg ezeket az egészségügyi forrásokat. Magyarul ez szerint, az elmélet szerint az egyszerűen nem fair, hogy valaki, aki már 70 évet élt, azt mondja, hogy az én betegségem ugyanolyan fontos, mint valaki, aki csak 20 évet élt. Amikor kérdezzük az embereket erről, akkor a dolog még bonyolultabbá válik, hogyha senkinek nincs hozzá vetése. Ugyanis itt az elképzelés ugye az volt, hogy a haszonelvűek szerint az a lényeg, hogy amikor az emberek egyre fiatalabbak, egyre több életnek nézhetnek még elébe, ugye ezért, hogy egy ilyen maximalizáló utilitárius keretben a fiatalabbnak előnyt kell adni. Ez szerint a méltányos játékidő elképzelés szerint a fiatalabbnak azért kell előnyt adni, vagy azoknak, akik még nem értik el a küszöböt, azért kell előnyt adni, mert ez így fair, a fölött már nem. De hogyha mindenféle empirikus ilyen kérdéseket teszünk fel az embereknek, akkor kiderül, hogy egy kicsit másképp gondolkodnak erről, még jobban megbonyolítja, és azt gondolják, hogy valóban fontosabb a fiataloknak, tehát olyasmi a kérdés, hogyha választanunk kell, hogy ki kapjon meg egy fontos egészségügyi ellátást, szóval, hogy valóban fontosabb a fiataloknak, kevésbé fontos az idősebbeknek, de szintén kevésbé fontos a gyerekeknek. Tehát úgy tűnik, hogy amikor megkérdezik az embereket, akkor ők úgy valami olyan módon súlyoznak, hogyha sok ember azt gondolja, hogy amikor valaki nagyon fiatal, akkor kevésbé tragikus az, hogyha ő nem jut hozzá valamiféle egészségügyi ellátáshoz. Az, hogy ez miért van, az egy nagyon érdekes pszichológiai és filozófiai kérdés. Lehet, hogy valami olyasmit gondolnak az emberek, hogyha valaki még 3 éves, tehát hogyha valaki elveszít egy 3 éves gyereket, akkor az kevésbé tragikus, mint elveszíteni egy 20 éves gyereket. De hogy ez miért van, ez nem egészen világos. Na most, a hátralevő 20 percben egy dolog jött elő, amiről beszélhetünk, ez pedig az egyéni felelősség kérdése, ugye hogyan vegyük figyelembe, egyáltalán figyelembe vegyük azt, hogy mondjuk valaki azért szorul egészségügyi ellátásra, mert olyan életstílust vezetett, vagy olyan életet élt. Beszélhetünk erről egy kicsit, vagy pedig tovább mehetünk ezen, és akkor megnézhetjük azt, hogy mit mondanak, hogy hogyan lehet az egyenlőséget valamilyen módon belerakni ebbe a, vagy valamiféle méltányossági szempontot belerakni ebbe a költséghatékonyság ellenzés keretbe. Hogyan vehetjük akkor figyelembe azt, hogyha visszamegyünk a példához, ugye az elején a oltásokról, voltak, akik azt gondolták, hogy bizonyos fajta veszteségeket, egészségveszteségeket hajlandóak kell, hogy legyünk vállalni azért, hogy minél egyenlőbben osszuk el az erőforrásokat, vagy esetleg mindenkinek adjunk valami esélyt arra, hogy hozzáférjen ezekhez az erőforrásokhoz. Ugye ott az első példában a oltás volt, a védettség volt, és akkor ugye voltak azok, akik azt mondták, hogy attól, hogy valaki fennél a hegyekben és drágább eljutni hozzá, attól még nem mondhatjuk azt, hogy őt kizárjuk az egészségügyi ellátásból, holott számolt, ezzel ugye vesztettünk, kevesebb gyereket tudtunk beoltani. Egy javaslat, ami közgazdászok is egyre inkább elfogadnak, az az, hogy a méltányosságot valamiféle egyenlőségként kell értelmeznünk, tehát hogy fontos az, hogy ne csak maximalizálni próbáljuk az életminőséget, vagy az elért egészségi hasznokat, hanem azt is megnézzük, hogy azok hogyan oszlanak el a társadalomba. Most az egyik módja ennek az, hogy egyszerűen figyelembe vesszük az egyenlőséget, és azt mondjuk, hogy mondjuk, mint a tengerpart és hegy példában, hogy azonosítjuk, hogy kik azok, akik a legrosszabb helyzetben vannak, és akkor rajtuk próbálunk segíteni. Ugye ez egy csomó problémát felvet, kik azok, akik a legrosszabb helyzetben vannak. Ugye ez az első probléma. Kire mondjuk azt, hogy a legrosszabb helyzetben van, mondjuk az, aki a legbetegebb, tehát aki most ezen egy ilyen skálán mondjuk a legalsó helyen van, akkor az a fontos, hogy ugye ez a legsúlyosabb beteget valahogy megpróbáljuk jobb helyzetbe hozni, vagy az van a legrosszabb helyzetben, akinek a legrosszabb a kilátása, tehát akinek mondjuk a beavatkozás vagy a segítség nélkül a legkevesebb ideje lenne hátra, vagy a legrosszabb, vagy a legnagyobb kockázatoknak van kitéve, stb. Stb. Vagy pedig valahogy máshogy értelmezzük az egészséget. És ez visszamegy ugye a kérdésre, ami korábban felmerült, hogy egyfajta értelmezése a méltányosságnak lehet az, hogy nem önmagában arra nézünk, hogy ki mennyire beteg, tehát nem arra nézünk, hogy egyes személyek mennyire betegek, hanem azt nézzük meg, hogy a különféle társadalmi osztályok között hogyan oszlanak el az egészségügyi terhek, a betegségek. És minden modern társadalomban azt találjuk, hogy ugye minél szegényebb valaki, annál inkább hajlamos lesz beteg lenni, annál súlyosabb betegségekkel fog küzdeni, annál inkább lesznek krónikus betegségei, és minél kevésbé iskolázott valaki. Tehát a társadalmi egyenlőtlenségek együtt járnak az egészségügyi egyenlőtlenségekkel. Egyfajta figyelembevétele az egyenlőség értékének, vagy a méltányosságnak az, hogyha azt mondjuk, hogy társadalmi jobb helyzetben levő tagjai, a gazdagabbak, iskolázottabbak, stb. Egészségügyi ellátását tudjuk valamilyen, vagy kell, hogy valamilyen módon korlátok között tartjuk annak érdekében, hogy a legszegényebbekhez jobban eljusson jobban el tudjuk juttatni az erőforrásokat. Ez világos, hogy... Tehát értelmezhetjük így is az egyenlőtlenséget. Értelmezhetjük úgy is az egyenlőtlenséget, amit az előbb említettem, hogy a legrosszabb helyzetben levők, vagy akinek a legrosszabb a kilátásai. Ezzel van egy olyan probléma, ugye mi lehet itt az etikai probléma? Hogyha azt mondjuk, hogy valaki mondjuk, tehát tegyük föl, hogy ezen a skálán valaki mondjuk itt van most, és hogyha segítünk neki, legyen ő az A személy, akkor ekkora egészségjavulást tudunk létrehozni. És tegyük fel, hogy valaki itt van, és meg tudjuk gyógyítani. Ez lesz a B személy. Tehát ebben az esetben, hogyha figyelembe akarjuk venni a méltányosságot, akkor, vagy az egyenlőségként értelmezett méltányosságot, akkor valami olyasmit fogunk mondani, hogy fontosabb az, hogy A-nak segítsünk, hiszen hogyha A-nak segítünk, akkor sokkal egyenlőbb helyzetbe kerül ez a két beteg. Tegyük fel, hogy ebben a társadalomban csak két betegünk van, és ez egy önmagában egy méltányos dolog, vagy ez önmagában egy jó dolog. Na most mi lehet ezzel a probléma? Bonzó ez a elképzelés. Ugye valamiféle ilyesmit mondtatok az elején, amikor azt mondtátok, hogy attól még, hogy valaki drágább ellátni, attól még nem tagadhatjuk meg tőle az ellátást. Ez most egy másik szempontból. Attól, hogy valaki rosszabb helyzetben van, és kevésbé tudunk javítani rajta, attól még nem tagadhatjuk meg az ellátását. A probléma ezzel az, hogy a veszélye ennek az, hogy egyfajta ilyen feneketlen kút problémához fogunk jutni, ami magyarul azt jelenti, hogy mindig tudunk marginálisan segíteni olyan embereken, akik rossz helyzetben vannak, és nagyon keveset tudunk segíteni rajtuk, de mindig megéri majd az egyenlőség érdekében segíteni rajtuk, rájuk költeni az erőforrásainkat, stb. Stb. És ezért egy idő után ugye lesznek nagy szükségletek, amiket nem tudunk kielégíteni, és végül is elpocsékoltuk az erőforrásainkat. Mi lehet itt a megoldás? Hogyan lehet, milyen módon lehet a méltányosságot, vagy a méltányosságot és a hatékonyságot összehozni, vagy ezt a haszonelvű keretet valamiféleképpen módosítani? Hát általában manapság egyre inkább elfogadott megoldás az, hogy megpróbáljuk mind a két dolgot figyelembe venni. Ennek ugye megint csak technikailag bonyolult számításokat lehet itt végezni. A lényeg az, hogy azt mondjuk, hogy egységnyi egészségjavulásnak, vagy életminőségjavulásnak nagyobb értéke van, minél alacsonyabb, minél rosszabb helyen van valaki ezen a skálán. Ugye tehát, hogyha innen el tudunk jutni hogy innen el tudunk jutni idáig, legyen ez egy egységi életminőségjavulás, az többet ér, etikailag vagy erkölcsileg többet ér, mint hogyha ugyanazt a javulást valahol itt fönt tudjuk elérni. Ezt hívják elsőbségelvnek is, illetve hát most lefordítottam a angol változatát, nem tudom, magyarul van-e egyáltalán még elnevezése ennek a nézetnek. De ennek a nézetnek az lenne az értelme, hogy az is számít, hogy valaki milyen rossz helyzetben van, de az is számít, hogy mennyit tudunk rajta segíteni. Tehát egy ilyen esetben, ahol A és B között kell döntenünk, mondhatjuk azt, hogy attól függően, hogy mennyi súlyt akarunk, mennyi extra súlyt akarunk egy életminőségjavulásnak adni, annak függvényében, hogy mennyire rossz helyzetben van valaki, hogy ez a javulás, ez igazából többet ér, mint ez a javulás. Tehát ez a távolság, életminőségjavulás többet ér, mint ez. De mondhatjuk azt is, attól függően, hogy hogyan akarjuk ezeket az életminőséget súlyozni ebből a szempontból, hogy azért ez akkora nagy javulás lenne V beteg esetében, hogy önmagában megéri az, hogy önmagában fontosabb lesz, mint az A betegnél elérhető javulás. Tehát matematikailag egyfajta súlyozási függvényt, vagy egy súlyfüggvényt vezetünk be, és akkor azt mondjuk, hogy ezek az értékeknek más és más értéke van a gyakorlatban. Most ez hogy néz ki a gyakorlatban? Hát ez úgy néz ki, hogy ugye itt a kérdés az, hogy mekkora súlyt adjunk ekkora javulásnak, és mekkora súlyt adjunk mondjuk ekkora javulásnak. Hogyan súlyozzuk be ezeket az életminőség javulásokat? Szóval általában úgy szokták csinálni, hogy megint csak megkérdezik az embereket, összecsődítenek megint néhány egyetemistát, vagy valamiféle fókuszcsoportot, és megpróbálják felmérni azt, hogy az emberek mit gondolnak arról, hogy mennyivel fontosabb mondjuk valakinek, aki betegebb, súlyosabb beteg, javítani az állapotát, még akkor is, hogyha kevesebbet tudunk csak javítani. És különféle országokban ugye erre különféle eredményeket kaptak. Az érdekes az, hogy mindenhol azt gondolják az emberek, hogy valami súlyt kell adnunk, tehát valami előnyt kell adnunk a rosszabb helyzetben levőknek. Az, hogy mennyivel adnak több súlyt az emberek különféle országokban, az változó, és valószínűleg kultúra függő. A legtöbb ilyen kutatást Norvégiában csinálták, és a norvégok azok elég etikusak ebből a szempontból, mert ők azt gondolják, hogy nagyon fontos az, hogy valaki, tehát nagy súlyt adnak annak, ahogy ha valaki nagyon beteg, és még akkor is, hogy csak viszonylag keveset tudunk segíteni rajta, hogy a társadalom áldozzon erre. Hasonló eredményekhez jutottak Nagy-Britanniában is, Amerikában egy kicsit kevésbé, és akkor ugye ennek vannak ilyen mindenféle kulturális vonatkozása, egy individualista társadalom, az kevesebbet mondhatjuk, kevesebbet akar erre áldozni. Az, hogy Magyarországon mi van, azt nem tudjuk, mert nem csináltak ilyen kutatást még. Hát akkor az utolsó 10 percben akkor beszéljünk egy kicsit a felelősség problémájáról, mert ez, ami nagyon gyakran előkerül itt. A standard nézet azok ebben a megközelítésben, hogy ez egy ilyen egészséggazdaságnak valamiféle etikával ötvözött változata. A standard nézet az, hogy az egyéni felelősség itt nem játszik szerepet. Tehát, hogyha valaki azért van rossz helyzetben, mert 30 éven keresztül dohányzott, azt ugyanolyan fontos gyógyítani, mint hogyha valaki azért kerül, vagy azért lesz tüdőrákos, mert a génjei erre hajlamosítják. Tehát önmagában az egészségügyi rendszer az nem néz arra, vagy legalábbis ezen javaslatok szerint nem érzékeny arra, hogy mit gondolunk arról, hogy ki felelős a saját betegségét. Megint csak empirikus kutatásokra lehet vonatkozni, vagy hivatkozni, amikor megkérdezzük. Tehát az empirikus kutatások szerint, amit megint csak az egészségügyi közgazdászok szeretnek a legjobban csinálni, az embereknek körülbelül egy olyan 20-40% között gondolják azt, hogy amikor olyan kérdéseket kérdezünk, hogy a dohányos, az alkoholista, a kábítószer használó, stb. A 20-40% gondolja azt, hogy ez fontos, hogy ezt figyelembe lehet venni. Ez konkrétan az én kérdéseket úgy tesszük föl, hogy orvosnak el kell dönteni, hogy két betege közül melyiket kezeli, és akkor az egyik beteg az önmaga felelős, vagy önmaga tehet a betegségéről, bár mondjuk dohányzott, míg a másik nem. És akkor az embereknek valamivel kevesebb, mint a fele gondolja azt, hogy az egészségért viselt egyéni felelősség az fontos, míg a másik fele az általában azt gondolja, hogy nem. Azért ezekkel a felmérésekkel is van egy probléma, ugye, hogy meg szokás kérdezni megint csak a dohányost, az alkoholistát. Nem szokás például azt a kérdést föltenni, hogy mi legyen feltetnénk azt a kérdést, hogyha mikor mondjuk elnézést kérek előre, hogy amikor valaki mondjuk 60 évesen méhnyakrákot kap, akkor kezelje, vagy ugyanígy előnyben részesítjük-e, vagy kevesebb prioritást adjunk neki azért, mert ő nem 20 évesen, hanem 40 évesen szült. Ugye az a késői szülés, a szülés halasztása az egy kockázati tényező, egy megemelt kockázati tényező különféle rákfajtáknál. Mégis amikor erről megkérdezik az embereket, akkor senki nem mondja azt, hogy az egyéni felelősséget igenis így figyelembe kell venni, és ugye akkor az a kérdés, hogy miért nem mondják ezt. Tehát, hogyha egyrészt, ugye itt a probléma az, hogy egyrészt azt gondolom, hogy ha valaki, tehát akkor tisztázunk, tehát egyrészt feltesszük azt a kérdést, hogy valaki mondjuk 30 éven keresztül dohányzott, vagy 20 éven keresztül dohányzott, ez figyelembe veheti az egészségügyi rendszer. Másik oldalról valaki úgy döntött, hogy 40 évesen szül ahelyett, hogy mondjuk 20 évesen szülne, ugyanolyan személyes döntés, ha tetszik, ezt miért nem veheti figyelembe az egészségügyi rendszer? De ugye itt az a kérdés, hogy ha az emberek azt mondják, hogy az egyéni felelősség, az egészségért viselt egyéni felelősség az fontos, akkor úgy tűnik, hogy elég szelektíven néznek arra, hogy mi az, amiért egyéni felelősséget kell viselni. Volt erről egy nagyon érdekes tanulmány, ahol arról kérdezték az embereket, hogy alkoholisták kaphatnak-e új májat, és ugye az emberek azt mondták, hogy nem. És a következő fordulóban, ugye ezeket újra tesztelik, meg közben föltesznek más kérdéseket, a kérdésben az volt benne, hogy ugyan megint csak alkoholistákról van szó, de nem az alkoholizmus felelős azért, hogy nekik új májra van szükségük, és az emberek továbbra is azt mondták, hogy nem, ők nem kaphatnak új májat, ami úgy tűnik, hogy igazából itt valószínűleg nem az egyéni felelősségről van szó, hanem az, hogy bizonyos embereket, vagy életstílusokat nem szeretünk. És ezért az alkoholistákat ebben az esetben úgy tűnik, hogy az emberek inkább büntetni akarták, mint felelőssé tenni őket azért, hogy az egészségüket adott esetben rongálták. Úgyhogy ezekben úgyhogy legalábbis én személy szerint nagyon szkeptikus vagyok az egészségért viselt egyéni felelősségért, részben azért, mert rengeteg ilyen empirikus kísérlet rosszul teszi fel ezeket a kérdéseket. Tehát nem világos az, hogy nem valami fajta előítéleteket kérdezünk igazából, hanem vagy valóban azt próbáljuk kitalálni, hogy az egyéni felelősségért, vagy az egészségért, egyéni felelősséget kell, hogy viseljenek-e az emberek. Az emberek egy csomó olyan kockázatot vállalnak, amire azt mondjuk, hogy megéri ezeket a kockázatokat vállalni, szülés elhalasztásától kezdve a különféle veszélyes munkahelyekig. Ugye nem mondanánk azt, hogy egy tűzoltót nem akarunk kezelni tüdőrákkal, hiszen ő felelősen egyénileg választotta azt, hogy ő tüzet fog oltani és füstbe fog dolgozni 20-30 éven keresztül, vagy még tovább. Tehát azért szelektívek vagyunk, és csak ezt akartam érzékeltetni, hogy nagyon szelektív a társadalom abból a szempontból, hogy mit tekintünk olyan kockázatnak, amiért az embernek felelősséget kell vállalnia. És itt igazából nem a felelősségen van a lényeg, hanem az, hogy a társadalom általában az úgy tűnik, hogy azt gondolja, hogy azok a fajta az életformák, vagy tevékenységek, életstílusok, amik nekünk nem tetszenek, azok, amiért felelősnek tartjuk az embereket, míg azok, amikre azt gondoljuk, hogy jók, mondjuk síelni menni minden évben, az oké, az rendben van. Tehát összefoglalva, amikor arról van szó, tehát az egészségügyi rendszerben, ugye onnan indultunk ki, hogy mindig van szűkösség, azt gondolom, hogy fontos dolgokat mondanak ezek erről a közgazdászok, bár lehet, hogy sokan itt nem erre fizettek be, de azt gondolom, hogy ez fontos, hogy megértsük, hogy ők hogyan gondolkoznak erről. Tipikusan ők egy ilyen költséghatékonysági keretben gondolkodnak erről, amely valamiféle haszonelvű etikai elméletet tükröz. Ez nem feltétlenül baj, de minden esetre kiegészítésre szorul, és ugye innen jönnek a bonyolult etikai kérdések, hogyan lehet akkor a méltányosságot, vagy valamiféle egyenlőséget beemelni ebbe a keretbe. És hát ugye ezzel kapcsolatban felmerül egy csomó probléma, a egyéni felelősségről, az életkorról, az elosztásról, ugye amikor a vakbélműtétről és a fogtömésről volt szó, stb. Na most nem tudom, hogy ez mennyire tetszik, tehát mennyire gondoljuk azt, hogy jó dolog az, hogy az erőforrásokat azt ilyen költségek, haszonok, meg alapján osztjuk el, és megpróbáljuk maximalizálni az életminőséget. Magyarországon tudomásom szerint semmi ilyesmi nem történik általában. Tehát mondjuk még Nagy-Britanniában van egy szervezet, akinek az a dolga, hogy a szakemberei leüljenek, és minden egyes új gyógyszert, minden egyes új technológiát, minden egyes új műtéti beavatkozást elemezzenek ebből a szempontból. Addig Magyarországon ez nem nagyon zajlott, illetve volt egy kísérlet rá az egészségügyi minőségbiztosító szervezet, amit létrehoztak néhány évvel ezelőtt. Őnekik volt egy csoportjuk, akik elkezdték ezeket a számításokat végrehajtani. amennyire én tudom, és aztán ezt tavaly megszüntették, és az, hogy most hogy történik, hogyan hozzák ezeket a döntéseket, az nem lehet tudni. Tehát egy közgazdászetikus, vagy egy bioetikus erre azt mondja, hogy sokkal nagyobb probléma az, amikor ezek a döntések ilyen teljesen össze-vissza módon történnek, mint ahogy általában az nálunk és néhány sok más országban is történik. Sokkal átláthatóbb lenne, még hogyha etikai szempontból rengeteg probléma van, sokkal átláthatóbb lenne, hogyha valamiféle módszerrel próbálnánk megközelíteni azt, hogy milyen gyógyszereket, milyen ellátást, milyen műtéteket, stb. Finanszírozunk, és hogy kiknek biztosítjuk ezt. Hát akkor nagyon szépen köszönöm.
Elhangzott Bognár Gergely, az élet értéke, az igazságos egészségügyi rendszer lehetőségeiről. Az ELTE BTK-n 2011. október 19-én elhangzott előadás felvétele.